és hirdette Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből 7 ördögöt mentett ki, és Johanna, Kuzának, Herodes tisztartójának a felesége. Zsuzsanna és mások is, akik vagyonukból szolgáltak neki. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, ezért a mai napért. Köszönjük, hogy ide hívtál bennünket. Köszönjük a vasárnapot. Köszönjük azt, Urunk, hogy a nyárban is van lehetőségünk mindig téged követni. Olyan jó ez, így az igében olvasni, hogy 2000 éve is így volt, és ma is így van, hogy a tanítványok követhetnek téged, és mindig oda telephethetünk a te lábaidhoz. Köszönjük, Urunk, hogy ezért is vannak ezek a vasárnapok, hogy újra és újra a közeledben legyünk igazán. Hiszen te ismersz bennünket, te pontosan tudod, hogy milyen hét áll mögöttünk, mennyi rossz dolog, mennyi nehézség vagy öröm volt az életünkben. Te tudod, Urunk, hogy mi mindent hoztunk most ide a szívünkbe, bánatot, örömöt, és szeretnénk most ezt itt letenni a te lábaidhoz, és kérni a te tanácsodat az életünkre. Olyan jó az, Uram, hogy te úgy látsz bennünket, ahogyan vagyunk. Nem kell semmit takargatnunk előled, de nem is érdemes. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem ez van előttünk, a szemünk előtt, hogy te úgy is pontosan látsz bennünket, hanem azt gondoljuk, hogy bármit is eltitkolhatunk előled. Könyörüljél rajtunk, hogy tudjunk itt most úgy eléd állni, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy te akarsz bennünket gyógyítani, tanítani. És te vezess bennünket, segíts a következő hétre is a te igéddel. Add ezt az órát, hogy csak rád figyeljünk. Semmi más ne legyen a szívünkben, a lelkünkben, csak az, hogy te tőled akarjunk tanulni. Így áld meg az ige szólóját és hallgatóit együtt. És könyörgünk azokért, akik az interneten keresztül hallgatnak, hogy az ő szívükhöz is elérjen a te szavad. Kérünk, hallgass meg, Urunk. Amen.
Amen. Bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom az első fejezet 18. verséből. Gyertek hát, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Ha vérvörösek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Amen. A 227. dicséretünk 8. versét énekeljük el. Zörgetőknek megnyittatik. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből olvasok, a 2. fejezet 14. verséből. De hála legyen Istennek, aki Krisztusban mindenkor diadalra vezet minket, és ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk. Amen. Foglaljunk helyet. Körülbelül egy héttel ezelőtt megnéztem, hogy mi lesz ennek a mai vasárnapnak az igéje, és amikor megláttam ezt a 3 verset Lukács evangéliumából és a főcímet, hogy a Jézust követő asszonyok, akkor úgy éreztem, hogy ez nem ér. Erről a 3 versről prédikáljak. 3 asszonyról, akikről ráadásul alig tudunk valamit, olyan szűkszavúan beszél róluk az ige. Mit lehet ebből evangéliumként átadni? Ez az érzés még jó néhány napon keresztül eltartott, míg végül valamit megváltoztatott bennem Isten, és rámutatott arra, hogy ez a történet, akármilyen rövid, olyan, mint csebben a tenger, valamit megmutat, valamit a maga teljességében ábrázol, még akkor is, hogyha csak kicsi részt látunk belőle. Mi az, amit megmutat? Jézus földi szolgálatának a jellemzőit tárja elénk. 2 jellemzőjét. Erről fogunk ma beszélni, mert ezek egyfajta mintaként állnak előttünk azóta is. Jézus szolgált valahogy, és mi is szolgálunk valahogy. A kettő között összefüggésnek kell lennie. Jézus a minta, és nekünk őt kell követnünk. Hát mi az első, amit megtudunk ebből a rövid ige szakaszból? Felolvasom az első vers egy részletét. Hirdette az Isten országának evangéliumát. Amikor Jézusnak a földi szolgálatára gondolunk, akkor nagyon sok csodálatos esemény ugrik be nekünk, hogy Jézus meggyógyította ezt, meg feltámasztotta azt, meg lecsendesítette a vihart, stb. Stb. De igazából nem ezek voltak Jézus szolgálatának a kulcspontjai. Jézus 3 éves szolgálatának a kulcspontja az evangélium hirdetése volt. Most nyilván nem számítom bele a Golgotai keresztet, az a vége volt, az a legnagyobb szolgálat. De az, amit ő 3 év alatt el akart végezni, annak a kulcs motívuma az ige hirdetés volt. Azt olvassuk Jézusról, hogy faluról falura, városról városra járt, mert azt akarta, hogy az ige mindenkihez eljusson. Csodákat nem mindenhol tett. Csodákat tett itt, ott, amott, ezeknek a híre eljutott persze mindenhova, de ez nem változtatta meg alapvetően az embereket. Lehet, hogy akik éppen ott voltak, azokban elindult valami. Azok eljutottak a megtérésig, de önmagában egy-egy csodás történet nem vezette hitre azokat, akik távolabb éltek, akik nem voltak éppen ott és éppen akkor. Jézus az igét, Isten üzenetét akarta eljuttatni mindenhova. Mi ez az üzenet? Mi az evangélium? Amikor valaki megkérdezi tőlünk, hogy mi az evangélium, akkor nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát az valami óriási dolog, nem is tudom összefoglalni. Érzem, hogy mi az, itt van bennem, de nem tudom úgy igazán röviden és frappánsan megfogalmazni. Hát Jézus ezt megtette. Jézus a János 3.16-ban röviden összefoglalta az evangéliumot, és ezt hirdette, kicsit kibővítve, kicsit máshogy minden egyes településen. Ugye ez az igevers így szól, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ebben benne van minden. Benne van, hogy az ember el van veszve, tévúton jár, a bűneiben él és halad a kárhozat felé. Ez az alap. Ez az alap. Így születünk meg erre a világra. Benne van Isten szeretetére való felhívás. Isten annyira szerette a világot, hogy elküldte érte a fiát. És Jézus ott a kereszten feláldozta magát értünk. Ez Isten szeretetének a nagysága irántunk. És az is benne van, hogy aki hisz ebben a fiúban, Jézus Krisztusban, az újra visszatalál Istenhez, nem lesz többé elveszett ember, nem a kárhozat felé halad, hanem Isten gyermekeként élhet és halad a mennyország felé. Hát Istennek ezt az irgalmas szeretetét, ezt az örömhírt hirdette Jézus minden egyes településen. És ebben benne van az, hogy alapvetően nekünk is erre kell törekednünk. Ahogy Jézus az evangéliumot hirdette, úgy mi is ezzel vagyunk megbízva. Mi az a másik dolog, amit ez a rövid ige szakasz a szívünkre helyez? Ez a második dolog egy kicsit hosszabb lesz, 3 pontban fogok róla beszélni. Úgy lehet összefoglalni, hogy Jézus mellett mindig ott állnak azok az emberek, akik az életükkel és a jelenlétükkel bizonyítják, hogy a Jézus által hirdetett evangélium igaz. Első betűjétől az utolsó betűjéig. Ez nem csak szó. Nem arról van itt szó, hogy a távolról jött ember azt mond, amit akar, hogy szépen hangzik, hanem bizonyos emberek az életükkel bizonyítják, hogy ez tényleg igaz. És ezek az emberek, akikről itt az igében olvasunk, asszonyok voltak. Természetesen mások is lehettek volna, de itt az ige három asszonyra hívja fel a figyelmünket. Hát az első bizonyítékot így fogalmazhatjuk meg, hogy az evangélium bizonyítéka a szabadítás. Azt olvassuk a második versben, hogy Jézus mellett ott álltak azok az asszonyok, akiket ördögöktől és betegségekből szabadított meg. Magdalai Máriáról elmondja az ige, hogy ő hét ördögtől szabadult meg Jézus szolgálata nyomán. Ennél többet nem tudunk róla. Lehet, hogy a katolikusok bizonyos hagyományokat hozzátesznek, meg bizonyos modern írók a maguk fantáziáját hozzáteszik, de az ige ennél többet nem mond. Volt egy szerencsétlen életű asszony, aki nem volt elég erős, nem csak a hétköznapi bűneiben élt benne, de még az ördögök is leteperték őt. Nyilvánvalóan megnyomorították az életét. Hogy milyen lelki állapotban lehetett, hogy mit szenvedett el, hogy mennyire gyengének és nyomorultnak érezhette magát, azt hála Istennek valószínűleg a többségünk el sem tudja képzelni. És ennek az asszonynak az élete egyik pillanatról a másikra megváltozott, amikor Jézus kimondta azt a szót, hogy gyógyulj meg, szabadulj meg, távozz tőle, Sátán. Nem tudjuk pontosan, hogy történt, de Jézus parancsolt, és ennek az asszonynak ott helyben meggyógyult az élete. Név szerint említésre kerül két másik asszony is, az egyik Johanna, a másik Zsuzsanna. A nevükön kívül szinte semmit nem tudunk róluk, annyit tudunk, hogy ők azok, akikre az a kifejezés vonatkozott, hogy őket pedig betegségekből gyógyította meg. Nem tudjuk, milyen betegségük volt, nem is fontos. A lényeg az, hogy valami komoly betegségük lehetett, olyas valami, ami megnyomorította az életüket, vagy egyenesen fenyegette az életüket. Találkoztak Jézussal, és Jézus őket is meggyógyította. Itt áll tehát előttünk ez a három asszony, és ők ott mentek Jézussal az ő útjaira. Lehet, hogy a három év során nem voltak vele minden egyes napon, de valószínűleg hosszabb utakra is elkísérték őt. Sokszor voltak vele. És amikor Jézus beszélt, és amikor elmondta, hogy az evangélium által van szabadulás, van gyógyulás, akkor ezek az asszonyok kiálltak, és elmondták, hogy Jézus igazat mond. Itt vagyunk rá, mi vagyunk az élő példa, megszabadultunk. Bizonyságot tettek. Mintha azt mondták volna a többieknek, hogy ha rajtunk tudott segíteni Jézus, akkor rajtatok is tud. Mi is nyomorúságban éltünk, ti is nyomorúságban éltetek, lehet, hogy másfajta nyomorúságban, de ez nem változtat azon, hogy Jézusnak hatalma van arra, hogy megszabadítson mindannyiunkat. És ezek az asszonyok ezt elmondták, elterjedt az ő szabadulásuknak a híre. Hát tegyük fel a kérdést magunknak, hogy Jézus miből szabadított meg bennünket? Mert mindannyiunk eltévejedett. Lehet, hogy csak hitetlenek voltunk, de azt gondolom, hogy a hitetlenségünkhöz általában párosult valami komoly nyomorúság is, valami komoly megkötözöttség. És amikor Jézus megtérített bennünket, akkor ezekből a nyomorúságokból is kiszabadított minket. Hát mik ezek a nyomorúságok? Csak felsorolás szerűen mondok tizet, és ha valaki magára ismer, akkor ne tegye fel a kezét, de gondolja végig, hogy tényleg ezt Jézusnak köszönhetem, hogy ettől megszabadultam. Lustaság, hétköznapi bűn. Falánkság, hétköznapi bűn. Hazudozás, ez is hétköznapi bűn. Pénzsóvárság, ez is. Hatalommánia, depresszió. Ha belelátnánk az emberi lelkekbe, akkor látnánk, hogy ezek is mind hétköznapi bűnök. Alkoholizmus. Talán ez nem népbetegség, de igen sokakat érint. Életuntság. Azt tapasztalom főként a fiatalok körében, hogy habár rengeteg szórakoztató eszköz szolgálja ki őket, sokszor mégis egy masszív életuntság tükröződik rajtuk. Szexuális bűnök. Ez is hétköznapi bűnnek számít ma már. Agresszió ez is. Hát van-e, amit felismertünk? Nem azt mondom, hogy mi vagyunk a lustaság mintaképe, meg az összes többi bűnnek a mintaképe, de benne voltunk, nem? Legalább az egyikben valamilyen szinten benne voltunk. Lehet, hogy még mindig egy kicsit benne vagyunk, de azért Jézus már megszabadított bennünket. És azt mondja nekünk az ige, arra bátorít bennünket, hogy erről tegyünk bizonyságot. Ne úgy tegyünk bizonyságot, hogy ezzel szinte dicsekedjünk, hogy én ezeket mind elkövettem régen. Hát van ilyen bizonyságtétel is, hallottam már sajnos ilyet, ami inkább dicsekvésnek tűnt. De az igazi bizonyságtétel azt jelenti, hogy ezeket bűnbánattal megvallom, és örömmel, hálát adva elmondom, hogy igen, az Isten ebből engem kihozott. És hadd tegyem hozzá, hogy ennek ugyanolyan ereje van, mint amikor Magdalai Mária, Johanna és Zsuzsanna szintén kiálltak és elmondták a maguk történetét. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban két kis történetet. Az egyik tanárom mesélte a teológián, hogy amikor Billy Graham itt járt Magyarországon, ugye egy világhírű evangélista, akkor hát elmondott egy nagyon jó igehirdetést, de mielőtt még elmondta volna ezt az igehirdetést, többen kiálltak és bizonyságot tettek. És elmondták, hogy miből szabadította meg őket Isten. És azt mondta ez a tanárom, hogy nagyon jók voltak ezek a bizonyságtételek, érezhetően őszinték, igazak voltak, és mire kijött az evangélista elmondani az üzenetet, addigra ő már úgy érezte, hogy bármit elhinne neki. Hát ha ez az evangélium így működik, akkor biztos, hogy el lehet hinni, amit itt a prédikátor mondani fog. Nyilván ennél egy kicsit kritikusabbnak kell lennünk, csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a bizonyságtétel, a szabadulásnak az elmondása megerősíti a tanítást. Ha csak én itt a szószéken elmondom, amit el kell mondani, az egy dolog. De hogyha valaki el tudja mondani hozzá a saját történetét, akkor ennek az ereje megsokszorozódik. És egy másik, kicsit hétköznapibb történetet is hadd mondjak el. Sok-sok évvel ezelőtt volt egy táborunk amerikaiakkal. Emlékeznek szerintem a testvérek Steve Gregg, floridai lelkipásztorra, két évenként általában megfordul itt a gyülekezetünkben. Szoktunk közös táborokat tartani az ő vezetésével, mindig hoz magával néhány amerikai fiatalt, és eljönnek a mi ifi táborunkba. És az egyik régebbi ifi táborban volt az, hogy kiállt egy fiatal hölgy, és elmondta, hogy őt az Isten egy szexuális megkötözöttségből hozta ki. És szégyelte, amit elmondott, ott volt mellette a férje, szintén fiatal férje, és arról vallott ez a hölgy, hogy mi volt korábban, mi volt előtte, és hogy ebből az Isten kihozta őt. Nagyon szégyelte. Amikor erről beszélt, akkor el is csendesedett egy kicsit a hangja. Az, aki fordította az ő bizonyságtételét, vissza is kérdezett, hogy miféle bűnről volt szó? És akkor kicsit hangosabban kellett elmondani, hogy egy szexuális bűnről volt szó. De nagyon megrendítő volt azt látni, hogy ha bár ezzel nyilvánvalóan fájdalmat okozott magának is, hogy ezt felelevenítette, meg a férjének is milyen lehetett ezt hallani, de mégis megéreztünk valamit az Isten hatalmából, hogy ő valóban tud szabadulást adni. Tehát a szabadítás az evangélium egyik bizonyítéka. Az evangélium második bizonyítéka a ragaszkodás. Azt olvassuk ezekről az asszonyokról, hogy ott voltak Jézus mellett. Rendszeresen elkísérték őt. Úgy ragaszkodtak hozzá, ahogyan egy gyermek ragaszkodik az édesapjához. Ha meglátunk gyermekeket a szüleik körül sertepertélni, örömmel ugrándozni, stb., akkor mire gondolunk? Arra, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon jó dolguk van. Szeretik őket otthon, és ezért szeretnek a szüleikkel együtt lenni. Az ő szeretetükben lubickolnak. Hát ezek az asszonyok is a ragaszkodásukkal azt fejezték ki, hogy milyen nagy Jézus irántuk való szeretete. Jézus nem csak egy rabbi. Nem csak elmondja szárazon, hogy mit kell hinni, mit kell tudni, hanem ő az Isten, aki személyes szeretettel fordul minden gyermeke, minden benne bízó, hívő gyermeke felé. Aki megfigyelte ezeket az asszonyokat, abban feltámadt a vágy, hogy én is részesülni szeretnék ebben a szeretetben. Nagy bizonyíték ez. Mi mennyire ragaszkodunk Jézushoz? És most nem csak arra kérdezek, hogy mennyire lángolunk érte, hanem bizonyos kérdéseket felteszek, amelyek talán egy kicsit segítenek, hogy választ tudjunk adni erre a kérdésre. Kezdjük a gondolati világunkkal. Belőle indulnak ki a gondolataink és hozzátérnek vissza? Tehát reggel felkelünk és már is eltölt bennünket, hogy mit mond az Isten? És este megállunk és beszámolunk neki, hogy Uram, én ezt így gondoltam, egész nap helyesen gondoltam-e? Ez a ragaszkodásnak egy nagyon komoly jele, amikor a gondolataink belőle indulnak ki, és hozzá térnek vissza. Mindent rajta keresztül akarunk megmérni. Nézzük az érzéseinket. Az ő szeretetéből táplálkozunk, és őt vágyunk mindenek előtt szeretni? Vagy valami másból táplálkozunk, és valami másra irányulnak az érzéseink? Mi motivál bennünket? Mi tölt el örömmel? Mi az, ami segít, amikor rosszul érezzük magunkat? Istenhez futunk, aki szeret bennünket? Vagy valami máshoz, valaki máshoz? És tényleg az határozza meg az életünket, hogy Uram, én szeretlek téged? Vagy más bálványokat állítunk, és azokat akarjuk szeretni. És végül az akarati életünkre is hadd mutassak rá, tőle kérünk útmutatást? Neki számolunk be arról, hogy hogyan döntöttünk? Vagy csak végig gondoljuk, tanácsot kérünk XY-tól, aztán esik, ahogy puffan. Az, aki igazán szereti Jézust, az a döntéseit is mind az ő közelében, az ő akaratában véli felismerni. Ha valaki így ragaszkodik hozzá, azt nem lehet eltitkolni. Az asszonyoknak a ragaszkodása egyértelmű volt, hiszen ott voltak Jézus mellett. De hadd mondjam el, hogyha valaki így ragaszkodik Jézushoz, az is egyértelmű, azt nem lehet letagadni. Lehet, hogy valaki nem beszél folyamatosan Jézusról. Egyébként nem is kell folyamatosan róla beszélni. De hogyha valaki ismer bennünket és megvizsgálja az életünket, akkor el tudja mondani, hogy mi valóban szeretjük Jézust, vagy csak úgy csinálunk, mint a szeretnénk Jézust. Hogy igazán lángolunk érte, vagy csak takaréklángon égünk. Ezt a külsősök mindig jól meg tudják ítélni. Mi el tudjuk titkolni saját magunk elől, meg azt hiszük, hogy másokat is meg tudunk téveszteni, de ezt mindenki felismeri, aki megvizsgálja az életünket. És ha valaki azt látja, hogy mi ragaszkodunk hozzá, akkor azt fogja mondani, hogy akkor ebben a Jézusban valóban sok szeretet lehet. Én is szeretnék vele találkozni. És a harmadik bizonyítéka az evangéliumnak, nagyon prózai, az anyagi támogatás. Ugye Jézus és a tanítványai, 13 férfi, 3 éven keresztül járták az országot. annyit dolgoztak, hogy nem volt idejük pénzt keresni. Ugye ezt szoktuk mondani sokszor magunkra nézve is, hogy hát bocsánat, azért nincs pénzem, mert dolgozom. Nekem nincs időm pénzt keresni. Hát 13 felnőtt férfi embernek a költségei azért gondolom, hogy nem olyan alacsonyak, tehát kell enniük, inniuk, valamit azért fel is kell venniük, hogyha elszakadt a ruhájuk, valahol meg is kell húzniuk magukat, nem akarok költségvetést gyártani, de azért ez igencsak sok. És azt olvassuk ezekről az asszonyokról, róluk hármukról, de még azt is hozzáteszi az ige, hogy és mások is, hogy ők adták össze Jézus és tanítványainak a költségeire a pénzt. Ők támogatták, ebből éltek. Ha valaki tudomást szerzett ezeknek az asszonyoknak az áldozatáról, akkor mi jutott eszébe? Az, hogy az evangélium minden pénzt megér. Hogy ez valóban értékes dolog. Mert mondhatjuk azt, hogy de szeretek valakit, meg hogy mekkorára értékelem. Meg hogy az evangélium is, na végre. De hogyha a pénztárcám zárva marad, az miről árulkodik? Az, hogy a szívem is zárva van. Akkor csak beszélek, azok csak szavak. De ha én áldozok anyagilag is, az azt jelzi, hogy ez nekem tényleg fontos. Mert amire költünk, az az igazán fontos. Van is egy jézusi mondás ezzel kapcsolatban, talán ismerjük. A kincs és a szív összefüggéseiről. Hát ma is azt gondolom, hogy az ember anyagi élete megmutatja, hogy mi az igazán fontos számára. Ki az igazán fontos számára. És amikor azt látjuk, hogy valaki áldoz Jézusra és az ő ügyére, akkor annak megvan az ereje. Vannak ugye nagy történetek, nagy adakozóknak a történetei, ezek is nagyon fontosak. Tudok példát is mondani. Sok-sok évvel ezelőtt megfordult itt a gyülekezetben a Libenceli missziónak az egyik munkatársa, és elmondta, hogy ez a misszió nagyon sok misszionárius foglalkoztat szerte a világon, és a költségek havi szinten $1 millió rúgnak. Hát, ki mérje fel. Jó? $1 millió. Én nem tudom igazán elképzelni, de sok, sok. És ezeket az összegeket adományokból gyűjtik be, és nincs félretéve nekik rengeteg előre, hogy biztonságban érezzék magukat, hanem folyamatosan kapják, vagy nem kapják az adományokat. És eddig még egyetlen olyan hónap sem volt, hogy ne lett volna meg a szükséges összeg. Mert Isten adakozásra indított embereket. Olyan embereket, akik szeretik őt, és szeretik, fontosnak tartják az evangélium ügyét. Lehet hazai példákat is mondani, itt a saját házunk táján is ilyen nagy adakozásnak a példáit. Amikor valaki bedob a persejbe $1 millió, mert ilyen is volt már. Vagy a másik a postaládába $500 000. Üzenem, hogy legközelebb ne a postaládába dobja, nehogy valaki belásson és feltörje a postaládánkat, ezt máshogy is meg lehet oldani, anonim módon is. De van ilyen, amikor valakit az Isten erre indít, és ez nem a hétköznapi adakozás, ez nem a tized, ez azon fölül van. És ennek a hátterében a szeretet áll. Lehet, hogy nem mindenhol a szeretet áll emögött. El kell mondjam, hogy vannak gyülekezetek, ahol bejelentik, hogy ki mennyit adakozott az elmúlt héten. Hát mi ilyet, majdnem csúnyát mondtam, nem fogunk csinálni soha. De ott meg elmondják, hogy egyik kedves testvérünk, aki presbiter, és mondanak még róla néhány ismertető jelet, hogy biztosan be lehessen azonosítani. Persze a nevét nem mondják el, hogy azért a szerénység látszatát azért meghagyják, adakozott ennyi meg ennyi összeget. Hát nem. Mi ezt nem mondjuk be. Ha valaki ad, akkor adjon így, úgy, de nem fogjuk közhírré tenni. De ez mindig azt jelzi, hogy valakinek a szívében Isten ezt kiformálta. És hadd tegyem hozzá, ugye mondtam, hogy ezek a nagy adakozók, de mindig az a legértékesebb, vagy hát talán így kellene mérni az adakozásnak a mértékét, hogy a saját lehetőségeimhez mértem, mennyire viselem szívemen az evangélium ügyét. Jézus az özvegyasszony két fillérjére, vagy hát inkább leptonjára felhívta a figyelmet, és azt mondta, hogy ez az asszony mindenkinél többet adott. Mert ő nem a fölöslegéből adott, hanem a szegénységéből adott, amit csak tudott. És ezt üzeni nekünk is Isten, hogy ez jelzi, hogy mi van bennünk. Lehet, hogy most valaki arra gondol, hogy jó, akkor most a kijáratnál többet dobok a persejbe. Nem ezt akartam üzenni. Hogyha ezért teszünk bele, az nem ér semmit. Ez, hogyha magától jön, akkor a szívünk állapotát mutatja meg. És ezek az áldozatok elgondolkodtatják az embereket. Költhettem volna egy plazma tévére is, de én egy misszióra költöttem. Vagy arra költöttem, hogy az Isten háza méltóképpen nézzen ki. Hogy amikor bejövünk ide, akkor mondhassuk azt, hogy igen, ez az Isten háza. És nem kell szégyenkeznünk miatta. Nem rohadnak le a falak, meg nem dől össze alattunk a pad, mert erre adakoztunk, hogy ez méltó legyen az Istenhez. És amikor valaki ezt látja, akkor azt mondja, hogy ezeknek az embereknek valóban fontos Jézus, és valóban fontos az evangélium. Tehát azt üzeni számunkra ez az ige, hogy Jézus szolgálatának a középpontjában az evangélium hirdetése áll, és jó, hogyha ezt mi is megszívleljük, hogy a mi szolgálatunknak a középpontjában is ott álljon az evangélium hirdetése. Szoktuk-e mondani szóban? Kell mondani szóban is az evangéliumot. Ugyanakkor felhívja ez a szakasz arra is a figyelmünket, hogy az életünk húzza alá, többszörösen húzza alá a hirdetett szavainkat. Beszéljünk a szabadításról, amit átéltünk, mutassuk meg a Jézushoz való ragaszkodásunkat, és az anyagi életünk is azt fejezze ki, hogy mennyire szeretjük az Urat. Ezek az asszonyok nem azért kerültek bele a Bibliába, hogy dicsőséget kapjanak, nem ezért, hanem azért, mert ezt akarta kifejezni általuk a Szentlélek, aki Lukáccsal leíratta ezt a történetet, hogy igen, az életünkkel is Jézust és az evangéliumot kell támogatnunk. Amen. Isten igéjére válaszolva a 469. dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked azért, mert eljöttél erre a földre, kijelentetted számunkra a szintiszta igazságot, meghaltál értünk a kereszten, és hittel ajándékozol meg bennünket. Köszönjük, hogy ennyire fontosak vagyunk neked, ennyire szeretsz bennünket. Olyan jó, Úrunk, visszaemlékezni arra, hogy egyszer a halál állapotában voltunk, de immár megszabadultunk, és élhetünk teljes életet a te dicsőségedre. Köszönjük, Úrunk, hogy mindenről bizonyságot tudunk tenni, mert van miről bizonyságot tenni. Arra szeretnénk kérni téged, hogy vedd el tőlünk a félelmet, vegyél el tőlünk mindenféle akadályozó tényezőt, hogy ne hallgassunk a szabadításról, hanem beszéljünk róla. És kérünk, Urunk, hogy újítsd meg az életünket sokféle módon, hadd tudjunk ilyen formán is rólad beszélni, és aláhúzni az evangélium igazságát. Köszönjük, hogy szavaink és életünk együtt tehetnek rólad bizonyságot. Nagyon szeretnénk, ha ez az evangélium terjedne itt a gyülekezetünkben, máshol, Magyarországon, de az egész világon is, hogy ne csak egy mesét lássanak benne az emberek, egy nagyon szép, idealisztikus történetet, hanem azt az igazságot, amely megváltoztathatja az életünket. Kérünk, Urunk, hogy ezt a munkádat végezd és tedd teljessé általunk is. Kérünk, hogy az evangélium ereje dolgozzon a mi életünkben egyre jobban. És köszönjük a te ígéretedet, hogy azt a munkát, amit elkezdtél bennünk, azt elvégzed Jézus Krisztus napjára. Köszönjük, hogy ezzel az örömmel, ezzel az optimizmussal, reménnyel nézhetünk a jövőbe. Kérünk, Urunk, hogy áld meg gyülekezetünk minden egyes tagját, azokat is, akik most eljöttek a házadba, de azokat is, akik nem tudtak. Kérünk, légy a szolgálókkal, légy velünk, amikor táborokba megyünk, amikor szolgálunk gyermekek vagy felnőttek felé. Kérünk, légy velünk, amikor itt a gyülekezetben hirdetjük az evangéliumot, amikor megéljük a testvéri közösséget. Kérünk, Urunk, hogy hadd lehessen mindez a te dicsőségedre. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.